mu frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemük. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretetszolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós hideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni, jelentette ki Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádió műsorában. Kovács Zoltán elmondta, egyelőre kitart a hideg idő, ezért hozták létre az operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség. Mint mondta, az elmúlt napok arról tanúskodtak, hogy az ország nem csak hogy működőképes maradt, de az érintett területeken dolgozó több tízezer ember bizonyította, felkészült és szakértő módon tudja kezelni a kialakult helyzetet. A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban. Ennek egyensúlyára törekszik a Fidesz, mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádió műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 45 új jelölttel indul az országgyűlési választáson. Mráz Ágoston Sámuel kifejtette, a társadalom változik, és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, a 41 képviselő nagyjából 40%-a az egyéni választókerületeknek, 65 képviselő régi harcosként megmaradt, jegyezte meg. Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett. Szolgáltató államként stabil és kiszámítható működési feltételeket biztosítanak számukra. Költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatják őket, mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban. A politikus közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekében képviseletek, amelyek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk. A videóban Kósa Ádám, a belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mondja el, hogy kiszámítható támogatással erősítik az érdekképviseleti szervezeteket, és hangsúlyozza, hogy a róluk szóló döntések nem születhetnek meg nélkülük. Erre a fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága is garanciát nyújt, jegyezte meg. Hétfőn általában derült napos idővel indul a nap. Délelőtt az északkeleti tájakon is csökken a felhőzet, de addig néhol nem kizárt arrafelé gyenge havazás. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Hétfőn estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól estétől nyugat felől eleinte havazás, majd ónos eső várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, majd délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A hőmérséklet napközben, hétfőn, mínusz 8 és 0 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Talán kollégáim nevében is mondhatom azt, hogy valamennyien, akik itt dolgozunk a rádió szerkesztőségében, bizonyos témákat, területeket közelebb érzünk magunkhoz. Sorra véve az elmúlt esztendő riportjait, azt látom, hogy ebben a műsorsávban is nagyon színes, szerteágazó területeket érintettünk. Volt szó családról, a mesék gyógyító erejéről, gyermeknevelésről, zarándoklatokról. Sorolhatnám, hogy mi mindenről beszélgettünk, miközben a lelkünket formáló, alakító, ezáltal persze a kapcsolatainkat is befolyásoló utakat, lehetőségeket kerestük. Műsorunkban ezekből válogattam ezúttal. Elsőként Kródi Tamás és Kródi Zsófia a családi ima erejéről beszél.
Eléggé eltávolodtunk a keresztény életmódtól, viszont egyetlen egy dolog megmaradt az életünkben, az a vasárnapi szentmise. Azt valahogy hűségesen is, hogy de mivel, hogy nagyon nem tisztán éltünk, ezért nem tudunk szentáldozáshoz járulni, de mégis az, hogy ott legyünk a szentmisén, az valahogy mindig nagyon fontos volt nekünk. És ezek mennyire fontos és megtartó erő, ezre csak később jöttünk rá, hogy ezek a kis hűségek az ember életében. Ezeket a gyermeki imádságokat mondtuk magunk, együtt soha nem imádkoztunk Tamással. És az első ilyen nagy kegyelem az volt, amikor az első év után nagyon mély pontra került a házasságunk. Nagyon sok nehézséggel küzdöttünk, és mert hogy mindazt a 8 évnek a rossz gyakorlatát belevittük a házasságunkba, amit előtte együtt voltunk. És Roska Péter atyával elmentünk egy Mécs hétvégére, és ott tapasztaltuk meg először azt, hogy mindazt, ami bennünk van sebzettség, azt elmondhatjuk egymásnak, de az nem elég, hogy elmondjuk egymásnak, hanem a jó Istennek is, és hogy elé visszük ezeket, és hogy mind kérünk, és egy ilyen visszajárók voltunk, tehát minden mécsnapokra elmentünk, amire csak lehetett, és ott tapasztaltuk meg, hogy egyre bátrabban, amikor felismertük azt, hogy egyre mélyebb dolgokat, és egyre fontosabb dolgokat, hogy például a házas életünk évekkel később jöttünk csak rá, hogy mennyire sebzett, és hogy mennyi sok terhet hordozunk, és hogy például bátran oda mertük vinni a Kármelit a nővérekhez, hogy imádkozzanak ezért értünk. És itt nagyon megtapasztaltuk ezt.
Ami nagyon fontos volt az első mécsnapok, ugye, tehát 4 évvel a házasság kötésünk után mentünk el, és akkor tényleg elég, ahogy a Zsófi is mondta, mélyponton volt a házasságunk, és ott egy amerikai atya adott egy imát, le volt fordítva magyarra, angolból, hogyha ezt minden nap elmondjuk, akkor biztos rendben jön a ház, mindenkinek a házassága rendben jön. Tehát, hogy ez egy olyan ima, aminek ilyen fantasztikus, csodálatos ereje van, hogy ezt tessék fejbe megtanulni, jó hosszú imádság, tessék fejbe megtanulni, és akkor biztos, hogy nem fognak elválni. Aki ezt mondja, az nem fog elválni. És meg is tanultuk fejből, nem mondom, hogy azonnal, megtanultuk fejből, és azóta mind a mai napig, tulajdonképpen még ma reggel is mondtuk, nem minden reggel, mert nem sikerül minden reggel elmondani, és érezhető volt az áldásos hatás, és ugye Zsófi is mondta, nyilván ezek a hosszú folyamatok, tehát nem fogunk tudni beszámolni az időhiánya miatt arról, hogy mi mindennel érkeztünk hogy a házasságunkba, hogy nagyon sok mindent kellett ledolgozni, amilyen rossz tapasztalatokat, meg berögződéseket, meg ilyen rossz történéseket, súlyokat vittünk, amit a Zsófi is említett, hogy idővel aztán megtanultunk a Jóisten elé vinni, pontosan így a mésnapok következtében. De hogy ez volt az első olyan nagyon olyan komolyabb, olyan imádság élményünk, ami együtt kezdtük el mondani, illetve bocsánat, nem igaz, mert eleinte nem is együtt mondtuk, eleinte magunkban mondtuk. Igen.
Vannak vitáspontok.
Igen, és mindig a Zsófinak van igaza.
Szóval ennek is nagyon nagy ereje volt. A másik az, hogy az a tanács, hogy poroljuk le a Bibliát, vegyük le a polcról, és nyissuk ki, és tegyük ki. És ez is valahol egy ilyen, tehát hogy az, hogy a nappalinkban ott van a Biblia nyitva, egy ilyen jó nagy Biblia, szóval az is egy ilyen pont volt, hogy igenis, és egyre kerültek fel aztán az ikonok, a szentképek, tehát hogy ez is egyfajta, hogy a mi családunknak, a családi tűzhely mellett ezek a fontos részei. És hát amikor gyerekek születtek, akkor így velük is elkezdtük ezeket az imákat, amiket otthon gyerekkorunkban mondtuk, a reggeli imát, meg az esti imát, és ez ilyen nagyon fontos pont. Tehát a reggeli imának az volt az érdekessége, hogy amikor kocsival jártunk iskolába, és mintük vittük a szomszéd gyerekeknek is a gyerekeit, és akkor először ilyen iszonyú cikinek tartották, hogy ott, mert hogy reggel nincs idő imádkozni ilyen sok gyerek, és hogy a kocsiban mondtuk el, és aztán végül is elfogadták, és azok a gyerekek is úgy örömmel és szívesen mondták velünk ezeket a reggeli imákat. Hát az esti imák azok, ahogy jött a kamaszkor, úgy vált egyre nagyobb kihívássá, hogy amikor elkezdtek lázadni ellen, hogy nem veszünk részt ezen az imán, és hogy ez nekünk egy fantasztikus nagy erő és tapasztalat, hogy még a legkamaszabb gyerek is egy idő után beállt az ajtóba, és onnan mondta velünk az imádságot. Tehát, hogy igenis valahogy mindig visszasonfordáltak úgy az ima közben, még azok is, akik mondták, hogy ők semmiképp nem vesznek részt. Érdemes küzdeni, érdemes harcolni a gyerekekkel. Nem szabad a könnyű megoldás, hogy igen, nem kell, nem kell, akkor inkább ne mondjad velünk.
Tettem egy olyan fogadalmat, hogy egy minimum egy évig, én minden nap elmondok egy teljes rózsafűzért, és utána...
Egy rózsafűz.
Hát egy...
A teljes az a négy.
Jó, akkor a Regőci István... Tehát a Regőci István féle rózsafűzének egy negyedét elmondom. És utána nem is tudom, 11 pár éven keresztül, nem is tudom, hogy miért hagytam abba egyébként, valahogy úgy abba maradt, de hogy nagyon-nagyon hálás voltam azért, ami történt. Másrészt meg is, ezt csak később vettük észre, egy csomó olyan dolog, amivel ugye ez az egymáshoz csiszolódás a házasságban, amivel a Zsófi ugye elégedetlen volt velem kapcsolatban, meg tényleg sok minden volt ilyen, hogy azok úgy elkezdtek eltűnni, és hogy egy olyan, az a változás, amire a Zsófi már régóta várt, az úgy bekövetkezett, és úgy a házasságunk is elkezdett teljesen rendeződni, meg rendbe jönni a dolgok, úgy azért vártunk vele egy jó pár évet. És hogy magának a rózsafűzérnek ilyen emberformáló hatása volt.
Ha már a családi íma hatásáról volt szó, Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, nem csak az apai mintáról, hanem a férfiak családban betöltött feladatairól is értékes gondolatokat osztott meg.
A gyerek az Isten képét az apjáról alkotja, és azt mondom, apaként ez a legnehezebb dolog, hogy hiteles Isten képet közvetítsek a gyerekemnek, mert ehhez nekem is olyanná kell válnom, mint az Isten. Nekem is olyan feltétel nélküli szeretetet kell tudnom közvetíteni, mint az Isten. Milyen istenképet örököl a gyerekem? Szerető? Elfogadó? Megbocsátó? Egy elérhető és kiszámítható Isten? Vagy követelő? Bosszúálló? Közömbös? Távolban maradó, aki hátat fordít nekünk? Ezek mind olyan örökségek, olyan képek, erről a filmszalagról, csak figyeljünk oda, mert ezek erről a filmszalagról vannak, amiről beszéltem, ezeknek a képkockáiból rakódik össze. Szervezés. A munkámban egyértelműen szervező ember vagyok, hiszen nekem kell összehoznom egy olyan sokrétű technikai konferencia hívást, ahol bent van az ügyfél Németországból, vagy éppen Dubajból, bent van az ő indiai szervizdeszkje, bent van az én magyar vagy németországi kollégám a megoldócsoportból, bent van a menedzsment, és még ki tudja. Ezt kell összehoznom, és nekem kell levezényelnem. Ez egyértelműen egy izgalmas dolog, ezért élvezem a munkámat, mert ebben mindig nagyon sok minden benne van. Kinél lesz a hiba, ki felelős érte, ki fogja megoldani. Úgyhogy ez a multitasking, ez így nagyon fel tud pörgetni. Egyáltalán sikerül-e megoldani, mert nem is biztos, hogy sikerül. Otthon is szervező ember vagyok, meg megoldó ember. Ugye a szervezésről már itt volt szó a találkozó szervezésnél, de például ott van egy nyaralás szervezése, akár egy kisebb elutazás, egy hétvégi, vagy ott van egy ingatlanvásárlás, amin kétszer keresztül mentem. Ezeknél nagyon sokféle igény ütközik. Akár a saját igényeim is lehetnek ellentmondóak, nem hogy a másikkal való összehangolódásnak a nehézsége. Hogyha túlzottan a legjobbra törekszünk, akkor nem vagyunk előképpen kompromisszumképesek, és ez megnehezíti a döntéshozatalt, és ez exponenciálisan megnehezíti a dolgunkat, mert az igények keresésével és pontosításával túl sok idő megy el a döntéshozatalig. Ez nyilván konfliktus forrás. Tehát ha már magammal is konfliktusban vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy most a város szélén vegyek lakást, vagy a városközpontban, mert mindkettőnek megvan az előnye hátránya, akkor mi van, ha a feleségemnek még van harmadik, negyedik, ötödik szempontja, és ezt hogy fogjuk tudni összerakni? Ott vannak a ház körüli dolgok, defektjavítás. Talán mondhatom, hogy nagy biciklisek vagyunk, mindenkinek megvan a sajátja, ugye így a legkisebbtől a legnagyobbig. És hát amikor így vonulunk karavánszerűen a városban, az azt jelenti, hogy két felnőtt, két gyerek, meg egy utánfutó, az már 10 kerék. Na most matek példa, ha egy bicikli egy héten egy defektet szed össze, akkor 5 bicikli egy héten hány defektet szed össze? Hát majdnem minden nap lehet defektet javítani. És volt erre példa, minden este kinnültem a teraszon, ilyen 3-4 este sorozatban, és defektet javítottam. Tehát ott van apa, aki a megoldó ember, akihez lehet menni mindennel. És apának emellett még minőségi időt kell eltölteni a gyerekével, még be kell segíteni a háztartásba, és nyilván a munkáját is végezni kell. Tehát ezek mind-mind szervezési feladatok, megoldandó feladatok. És hajlamos az ember, én különösen, igen, beszélek egyes szám első szemében, hajlamos vagyok ezekre problémaként tekinteni, nem pedig kihívásként, pedig sokkal jobb, ha az ember kihívásként tekint rá, amit megoldhat, hogy milyen jó, hogy itt a lehetőség, hogy ebben milyen fejlődési lehetőség van, gyakorlatot szerzek ebben, abban, stb. A tanulsága ennek talán az, hogy az igényeinket sokszor lejjebb kell adni, és el kell engednünk a kontrollt. Én kifejezetten kontrollmániás vagyok, ilyen kényszeresen, tehát nekem van egy mentális fiók a fejemben minden tárgynak, ami otthon van, minden legókockának. Én szívesen összeszedem a gyerek helyett a játékokat, de ez egy idő után nem megy. És fejben is egy idő után nem megy, hogy minden elgurult golyónak saját rekeszt biztosítsak, mert ebbe bele lehet őrülni. Tehát a kontrollt el kell engedni, ez azt eredményezi, hogy kevesebb őszhajszálunk lesz, és tovább élünk. József is megoldó ember volt. Arra jöttem rá elég gyorsan, mert hát amit tudunk róla az evangéliumból, hogy megszervezett két utazást, ugye? És az nem nyaralás volt. Gondoljunk bele, Csak Betlehembe eljutni a népszámlálásra 150 kilométer, sivatagos hegyes táj, 40 fok, egy 8 hónapos terhes asszony Szamárháton. Normális? De megcsinálta. És lehet, hogy kevesebbet kínlódott vele, mint én, amikor írtam ezt az előadást. Lehet, hogy kevesebbet sajnálta magát, és kevesebbet aggódott rajta. Mert erre volt kényszerülve. És persze ne felejtsük el, hogy utána még Egyiptomba is elmenekültek, nem hazamentek.
Az imának nem csak a lélek formáló, kapcsolatépítő hatásáról beszélgettünk az elmúlt esztendőben, hanem arról is, hogy betegségben mit jelent a hit ereje. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével készült riportunk részletét hallják.
Nem csak, hogy önmagamban kell hinnem, meg abban, hogy létezik gyógyulás, hanem esetleg a Jóistenben is, az mennyire játszhat nagy szerepet a gyógyulásban?
Azt gondolom, hogy az összes kapaszkodó közül ez a legnagyobb kapaszkodó, hogy akinek van hite, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mint annak, akinek nincs. Minden szempontból tud mibe kapaszkodni, tudja azt mondani, Nemesödön atyát nagyon szeretem idézni, az ő könyvét szoktuk a csoportokon használni például ennél a témánál, hogy nézőpontváltás, átkeretezés, hogyan tudom máshogy nézni a dolgokat. Azt mondta Nemesödön atya, hogyha a Jóisten megengedte nekem ezt a betegséget, annak oka van. Mert ő nekem csak jót akar. Tehát ő valami jót akar ebből nekem kihozni. Tehát, és akkor itt húz egy egyenlőségjelet, a rák nekem egy jó barátom. Csak még nem tudom, hogy mi ez a jó, amit ebből a Jóisten nekem ki fog hozni. És ebben akkora bizalom van, és egy olyan új nézőpont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy így hozzáállni, és akkor ez így mindjárt egy megfejtésre váró izgalmas rejtvény, egy bizalom, nem egy rettegés tárgya. Olyan jó irányokba tudja elvinni az egyén gyógyulását, ha van egy hite. Tehát akár úgy, hogy önmagában, tehát hogy neki miben kell változtatnia, miért rakta most ezt a Jóisten az útjába, végigveszi sorban az életének azokat a tényezőit, akár a személyiségének azokat az oldalait, ami lehet, hogy nem egészséges. Akár olyan irányba, hogy a külvilág felé, tehát hogy akkor ő mit tud tenni másokért, mert elhangzik egyébként az is, amikor a gyógyulás tényezőiről beszélgetünk, hogy mi minden segíthet, van erre egy nagyon jó kis ábra, egy komplex összefoglaló ábra, amit egy Lösen nevű onkopszichológus készített, és abban bizony ott van a spiritualitás, azt a nevet adta ennek a tényezőnek, de ezen belül nem csak a hit van, hanem az is, hogy önmagamat meghaladni, kapcsolódni az embertársaimhoz, segíteni nekik, önkénteskedni például, és ez azért van ott, mert kiderült, hogy a kutatások szerint tényleg növeli az immunsejtek számát, hogyha valaki segít, önkénteskedik. Úgyhogy annyi oldala, annyi szála van ennek a hit tényezőnek, hogy tényleg egy ilyen egészségmegőrző vagy egészségviszonyerő hatású tud lenni.
Szóba került a szemléletváltás, meg az átkeretezés is, de ha már szemléletváltás, ezt mennyire lehet szerinted elkezdeni fiataloknál, hogy felkészüljön az ember arra, hogy jöhet bármi, én akkor is úgy vagyok egész, ahogy vagyok, és meg lehet előzni ilyen betegségeket. És ez már megint rossz kérdés, hogy ezt így teszem föl, hiszen szóba került az egy fél órával ezelőtt, hogy milyen negatív mondatokat, bántó, sértő kifejezéseket kap sokszor a közvetlen családtagtól is. Puszta jó szándékból, igen. Hogy akkor valamit nem jól csináltál, azért lett ez, sokat dohányzol, azért alakulhat ki egy tüdőrák, vagy valami hasonló. De én mégsem ebbe az irányba indulnék el, hanem hogy egy szemléletformálással, egy gondolkodásmód, vagy akár életmódváltással, stresszmentesítve, nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük, meg lehet előzni, másrészt, ha már benne vagyunk, akkor valahogy egy ilyen épp lélekkel tudjuk navigálni magunkat ezen az úton.
Jó kérdés, és jó nehéz kérdés. És annyi sok összetevője van, és mindegyik nagyon messzire vezet. A csoportok elején meg szokták kérdezni. Valakit előbb-utóbb felhozza ezt a kérdést, hogy de miért? Miért lettem rákos? És akkor persze jönnek, aminek minden tényezője igaz, az okos magyarázatok, hogy nézd meg, hogy mivel táplálkozunk, milyen levegőt szívunk, hogyan élünk, mennyit stresszelünk, mennyire nincsenek eszközeink a stressz kezelésére, nézd meg, hogy milyen a gondolkodásmódunk, tipikus magyar mentalitás, a panaszkodás, iránkozás, sértődés, vádaszkodás, indulat, minden. Ezek mindegyikébe bele lehetne hosszan menni. Tehát az, hogy miért lesz beteg valaki, azt szoktam mondani, egy borzasztó komplex dolog, hogy a rendszerünk, a biológiai rendszerünk nagyon sokáig ezt a sok mindent, amit most felsoroltam, próbálja egyensúlyozni, és akkor egyszer csak jön valami utolsó csepp, ami kiborítja, felborítja ezt az egészet, és azt szoktam erre példának mondani, hogy apuszom évtizedeken át dolgozott rákkeltő vegyi anyagokkal, és mégiscsak akkor lett leukémiás, amikor anyósom meghalt. Tehát, hogy az volt az utolsó pont, az a nagy veszteség, nagy krízis, ahonnan a rendszer már nem tudta tovább az egyensúlyt fenntartani. Visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hogy kell-e. Tehát a kríziseket nem tudom, hogy el kell-e kerülni. Mert hogy az két irányba mehet. Tehát lehet, hogy akartam mondani, egyszer utána néztem, a kínaiban úgy van a krízis, hogy wei qi. A wei az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély, a qi meg azt jelenti, hogy életenergia. Ezt ismered. Tehát, hogy két irányba mehet a dolog, vagy összeomlik a rendszer, és baj lesz, vagy abból felépülhet valami egészen új ember, új személy, új identitás, új életmód. És itt jön az, amit te kérdezel, hogy ehhez mi kell, az a bizonyos épp lélek, hogy hogyan tudok ezeken a kríziseken úgy átvergődni, hogy ne betegedjek bele. Az ilyen buta vicc jutott az eszembe, amikor a cipőügynököt kiküldik, tudod, Afrikába. Két konkurens cég kiküldi a cipőügynökét Afrikába, és az egyik cipőügynök az hazatelefonál, hogy főnök, esélytelen, itt egyetlen cipőt sem fogunk eladni, Afrikában mindenki mezítláb jár. És hazatelefonál a konkurens cipőügynök, hogy főnök, óriási lehetőség, itt rengeteg cipőt el fogunk adni, mindenki mezítláb jár még. Szóval, hogy fogom fel? Hogy felfoghatom úgy, hogy úristen, kész, mindennek vége. Beletapadok az áldozat szerepembe, azokba a körökbe, hogy milyen rossz nekem, és az is igaz, az is egy jogos nézőpont. De ha beletapadok, semmi nem fog változni, nem gyógyulok meg, nem tudok belőle kijönni éplélekkel. De hogy fogom fel, hogy főnök óriási lehetőség, tehát hogy ez van, hogy ezt adta a Jóisten, hogy oka volt, hogy ez történt velem, mi ennek az értelme, hogy vihet ez engem előre, ezek azok a kérdések, amiket használunk. Akkor meg tudom találni, hogy miért történhetett. A történetek jutnak eszembe, de nem vagyok felhatalmazva, hogy elmeséljem, hogy amikor a szörnyűségeknek, amit valaki átél, sikerül így értelmet adni, hogy ez azért történik velem, hogy elképesztő dolgokat be tud indítani. Tehát volt hölgy, akinek a vérnyomását nem lehetett beállítani, annyira ugrált, hogy amit átél, azt most nem fogom elmesélni, milyen szörnyűséget mesélt át, mert beazonosítható lenne, borzalmas dolgokat, hogy annak tudtunk értelmet találni, hogy ez miért kellett, hogy vele történjen. Már aznap este rám telefonált, hogy rendben van a vérnyomása. Tehát, hogy a test azonnal reagál, hogy a gondolatok meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg. Szóval, hogy állunk hozzá, milyen értelmet adunk neki. Ez az, amit hozzá tudunk tenni, mert a másik része, hogy mit hozunk, milyen a személyiségünk, a múltunk, az ősbizalom, az összes többi, ami gyerekkorból jön, az inkább önismereti munka, azt most nem hoznám ide. Amit most itt tudunk tenni, az a gondolkodás, mód, a hozzáállás.
De egy nagyon fontos része az önismeret, és azt meg minél fiatalabb korban el kell kezdeni.
Érdemes lenne, csak ez megint egy olyan, mint a gondolkodj pozitívan, hogy nagyon gyakran, erre is annyi történetem van, jönnek hozzám nagyon beteg emberek, kétségbeesve, és ilyen nagyon sürgetően, hogy Anna, most rögtön hozzá kell fognunk, tárjuk fel a traumáimat, dolgozzuk fel a gyerekkor, mert hogy beteg, és hogy meg akar. És azt hiszi, mert ezt mondják neki, nem mondom ki, hogy milyen alternatív gyógyító irányzatokban, hogy ez lesz a gyógyulás útja, de nem ez a legfontosabb. Akkor és ott nem az önismeret.
Mi a legfontosabb ott?
Találjam ki, hogy mi segít nekem, hogy ne süllyedjek el a viharban, mivel tudok kapaszkodni, miben tudom magam tölteni, mi az a módszer, amiben tudok hinni, hogy meggyógyít, ki fogja a kezemet, miben hiszek. Azt mondja, ha elült a vihar, meg nyugodt vizeken siklik már a hajó, majd akkor hátranézek, meg dolgozok a múltamon.
Kedves hallgatóink, válogatást hallottak a 2025-ös esztendő riportjaiból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban ezúttal az elmúlt év riportjai tanúságtételei közül válogatunk. Elsőként Lóli Attila tanúságtételéből hallanak részletet.
Annyira lepusztítottam magamat, hogy 45 kilós voltam, utcán éltem, kukáztam, drogoztam, prostituáltam magamat, férfiakkal is volt dolgom, hogy pénzhez és droghoz jussak. Megloptam testvéreimet, eladtam az unokahúgomnak a pelenkáját, gyerekruháit, 1 gram spidér leadtam. Ennél mélyebb nem volt ember körülöttem. És feküdtem az aluljáróba, már be kellett vonuljak egy hónapra egy ilyen vegyes köretből, és minden egyes szirénére összerezdültem, körözött voltam, üzött vad, szét voltam omolva. Nem éreztem magam a embernek, férfinak, haragudtam a világra, a környezetemre, rohadt gádzsók, rohadt magyarok, minden. Mindenki hibás volt, csak én nem. És akkor már hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy Attila, Attila. keresztények voltak, a Szent Egyet közösség tagjai, és lejöttek hozzám, mondták, hogy vonuljak be a börtönbe, legalább kitisztulok. Bevásárolt Anita nekem az utolsó pénzét, rám költötte, hogy ne menjek csövesen be. Nem akartam a hierarchia aljára kerülni, mert mindenki letapos. Voltam én már a börtönbe bent, alárendelt szerepben, mindenki belém törölte a lábát. Szexuális erőszakon kívül mindent megkaptam. Azt mondták, álljak a sarokba, odaálltam. Azt mondták, mossam ki a ruháit, kimostam. Mondta Anita, hogy küld nekem levelet, barátkozna velem, bejön hozzám beszélőre, tartaná velem a kapcsolatot, és tapsikolt törömében. Jézus Krisztus nevében jöttek ki, aki azt mondta, hogy szeressük egymást, és hajoljunk egymáshoz oda. Aki szereti az elesetteket, a gyengéket, a cigányokat, és a konszolidált elesetteket is. Igen, akik jó élnek, akik azt hiszik, hogy közel vannak az Istenhez, de még sincsenek ott. Akik az arroganciával palástolják magukat, mindenki kiszolgáltatott ezen a világon. Tehát mindenkihez kötelesek vagyunk odahajolni. Anita azt mondta, hogy ő nem látott bennem cigányt, sem elesettet, hajléktalant, börtönviseltet, hanem egy embert, aki egyenrangú fél vele. És Bálint is, és megfordult velem így a világ, hogy hoppá, én is számítok valakinek. Valaki meglátja bennem az embert. És azt mondtam akkor, hogy adott egy ilyen kis képet, hogy Krisztuson bízom benned. Krisztus szívéből jön ki két csóva. Az melyik is az? És akkor lementem az aluljáróba, és azt mondtam a Jóistennek, hogy gyere Uram, nem tudok imádkozni, nem vagyok képes embernek lenni, nem tudok boldog lenni, nem tudok boldogulni, vedd át az életem fölött, Krisztusom, az irányítást. Megindult bennem egy megtisztulási folyamat, bementem a börtönbe, Bibliához jutottam, az Isten kegyelméből drogprevenciós körletre kerültem. Százszor elmondtam egy nap, hogy Uram, én nem akarok kábítószerezni többé, nem akarok bűnözni. Faragjál belőlem férfit, faragjál belőlem embert, faragjál belőlem erkölcsös lényt. És beindult bennem egy megtisztulási folyamat, kezelésbe vett a Szentlélek. Rájöttem, hogy magányos ember vagyok, rájöttem, hogy nem vagyok meleg. Olvastam a Bibliát, naplót vezettem, beindult bennem egy önismereti folyamat. Elkezdtem leszámolni a bűneimmel. Cigit letettem, nyugtatót lehúzottam, egyszerre minden, majdnem megőrültem. De napról napra terebélyesedett bennem a jó Isten. És a kapcsolatot egyre inkább és inkább ápoltam. Aztán pedig jött az, hogy hát, ha Krisztus nekem elengedett egy csomó mindent, ha tiszta lappal kezdhetek, akkor nekem is anyámhoz így kell, hogy viszonyuljak. Apuhoz is. Szabadultam, Pannonhalmára kerültek, bencés szárnyak alá kerültem. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a bencések, és nem csak a lelki életben, mert sok mindenre van szükség egy szabadulónak. Beindult az új életem, asztalos lettem, kitanultam a szakmát. Visszajárok börtönbe a börtönkurzió mozgalmával, és bent a fiúknak, hát egy példakép vagyok, hogy lehet tisztán élni, lehet becsületesen élni. Az Isten egy valódi alternatíva, amiben ha kapaszkodhatnak, megfordulhat az életük.
Dolhai Attila énekes, dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel több alkalommal beszélgettem már. Riport részletünkben életének egyik fontos mozzanatát idézi fel.
Említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a jó Istenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha nem, a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál, mert a jó Isten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísértéged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a jó Isten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések, a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit
a vallásunkat. Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja, vagy sem, mi a szándéka ezzel, na most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Nagyon akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, addig gyakorlatilag ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És mondta, hogy édesanyám, majd ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni, meg egyáltalán biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalap, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nincs, nem tudom, hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy az pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése jó Istennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy azt hiszem az volt az igaz üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Vörös Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen fordulatnak?
Igen.
korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetés tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá. Ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha ugye hírnökké lettem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azok, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, mindig azokat,
bántani.
Igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón,
a jó Istent is.
És lép be a jó Istenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még erőt kell vennem magamon, hogy akkor most nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem addigra, vagy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a Jóistenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
Az egész
Műsorunk utolsó riportjában dr. Katona István püspökatyának, az Isten irgalmasság apostolának üzenetét választottam, aki 97 éves korában, 2025. október 21-én hunyt el. Tanítása, útmutatása azonban örökérvényű.
Antalóti Lajos kért meg arra, hogy az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke legyek. Itt kezdődött az, hogy nát akkor elvállaltam, elolvastam a naplót, akkor ismertem meg az irgalmasság üzenetét, a naplónak a anyagát, szövegét, és akkor jött a levél Krakkóból, hogy épül egy irgalmasság bazilika, és ott 4 nemzeti kápolna lesz, hogy nagyon örülnének annak, ha az egyik kápolna magyar-lengyel kápolna lenne. Érsek úr ezt a levelet, ami neki szólt, a konferenciáré vitte június elején, és akkor konferencia egyből megszavazta, hogy örömmel fogadjuk a fölkérést, és Antalóci atyát megbízta azzal, hogy a kápolna ügyét intézze. Gondviselés itt megint beleszólt a eseményekbe, nem emberi találmányok ezek. Antalóci atyát ősszel megoperálták, decemberben meghalt, és akkor január vagy február táján egy konferencián kérdeztem azt, hogy most mi legyen, Antalóci Lajos atya meghalt. Seregélyes akkor elintézte azzal, hogy csinálta. És akkor attól kezdve rám maradt ez a feladat, és ennek következtében csak olyan Krakkóval nagyon szoros kapcsolat volt, sokszor kellett kimenni, közben épült a bazilika, akkor terveztük a magyar kápolnának az ügyét, szóval hosszas munka volt. Az, hogy ma készen van ez a kápolna, megint a Jóistennek az ajándéka, és a bazilikával együtt ennek a magyar kápolnának nagyon nagy a híre. 50 négyzetméter mozaik, amit Puskás László pap festőművész készített, gyönyörű munka, és a mai napig rengeteg látogatója van, nem csak a bazilikának, hanem ennek a magyar kápolnának is. Így aztán a kapcsolat csak ugyan erősödött Krakkóval, és hát amíg aktív voltam, az pedig úgy történt, hogy 75 éves korban föl kell ajánlani a Szentatyának a lemondást vagy fölmondást, ugye, hogy most már nyugdíjba mehetek, és azt a választ kaptam, hogy amíg másképpen nem rendelkezünk, addig maradjon. Hát maradtam. 10 év, 1 hónap és 22 nap volt a ráadás. És így lettem én, mondjuk így a világ viszonylatban is, előkelő 10. helyen, aztán halt meg bíboros, akkor a 9. mindig előbbre. Végén az érsek úr mondja, hogy már csak 2 vagytok itt Európában, akik hát még aktívok a 75 év után leghosszabb ideje, 16. Benedek pápa meg én. Akkor 16. Benedek pápa lemondott, és akkor az első helyre kerültem. Na hát ez végképp nem az én érdemem, és ez csak úgy inkább így mondom, hogy a gondviselés így akarta, így történt.
Püspök atyának óriási szerepe volt a rádió elindításában, támogatásában volt, és van természetesen a mai napig is. De mit jelent Püspök atya életében ez a szolgálat?
Hát az egyik legszebb ajándék volt számomra Egerbe való helyezéssel, az irgalmasság, a másik a rádió. Tehát Selegé érsek úrnak ez a bátorsága. Konferencián szóba került, hogy kellene egy ilyen médium, amit a rádió jelent. Tehát nem csak újságok, rádió is kellene. Senki nem vállalta. Azt mondta, belevágunk, belevágott. Isten kegyelmében bízva, legfeljebb belebukunk. Nem buktunk bele, hála Istennek, és életemnek egyik legszebb szolgálata éppen a rádióval kapcsolatos. Óriási szerepe van a rádiónak, és történetesen a katolikus rádióknak, amiből most már 3 is van az országban, azért szívünk, hogy ez van legközelebb, az terjeszti a örömhírt valóban. Az egész országnak jó lenne, hogyha hallgathatnák, de ez is óriási dolog, hogy az országnak egy jelentős részét már lefedi. Megszólít egy asszony, azt mondja, hogy mindig hallom a hangját, most már kíváncsi voltam magára is, hogy lássam. Na hát én meg visszakérdeztem, hogy szereti a rádiót, hát hogy ne szeretné? Hát Seregélyesek úrnak közönjük meg a Jóistennek elsősorban, és hát hallgassák minél többen. Tehát ez a rádió óriási szerepet tölt be. Tehát a rádió lelkiségben, szellemiségben, a jóra való indításban óriás szerepet tölt be. És a műsorok nem mindegy, hogy milyen műsort ad, egy rádió, hát tudjuk, hogy vannak olyan közszolgálati rádiók, amelyek hát mit hoznak első helyen? Azt, ami botrányos, vagy borzalmas, vagy ilyesmiről számolnak be, de hála Istennek ilyen nincs a katolikus rádióban, tehát tárgyalagosan adja a híreket is, és a tanítás. Hát azért vegyük figyelembe, hogy hány tízezer ember hallgatja a Szent István rádiót. Tehát ezt a rádiót szeretni kell, segíteni kell, támogatni kell, hogy folytassa ezt a küldetést, amit annak idején szépen megfogalmazott Seregélyesek úr is, hogy az örömhírnek a terjesztése. Gondoljunk csak arra, hogy mikor a Vatikánban az első adás megkezdődött, akkor 11. Pius pápa milyen szép gondolatot hozott azzal, hogy most már éteren keresztül is lehet hirdetni az evangéliumot.
Mit tart legfontosabb feladatának, vagy a legnagyobb ajándéknak hivatásában?
Hát tulajdonképpen a rádióban tartott sorozataimat, azokat fontosnak tartom. Sorozat volt a Szentmiséről. Meg tudni azt, hogy micsoda óriás, csodálatos, isteni ajándék, misztérium, titok a Szentmise, 2,5 éven át tartott, külön az oltári szentségről, külön a Jézus szíve tiszteletről, az eukarisztikus világkongresszusról. Ezek a sorozatok nagyon-nagyon nevelő hatásúak. Hogy mit mondanék most összefoglalásul? Ferenc pápának az első enciklikájára hivatkoznék, mi a feladatunk? Az evangéliumnak az öröme. Ezt kell átadni az embereknek. Tehát nem csak elméletileg, hogy az evangélium öröm hírt jelent számunkra, példaképek, akik sugározzák az örömet. Tehát szomorú keresztény nem tudja sugározni az örömet. Tehát sugározni, és ezekből az emberekből, a szentekből sugárzik az öröm. És ezt kell nekünk eltanulni. Tehát azt mondanám, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium örömét hirdetni szóban, írásban, magatartásunkkal sugározzuk mi magunk a keresztény örömöt. Ha ez megvan, akkor az emberek földerülnek, és nem csak negatívumokat, nem csak problémákat látnak, hanem meglátni azt, hogy az életnek a problémái mögött is van olyasmi, aminek örülhetünk.
Kedves hallgatóink, a 2025-ös esztendő beszélgetéseiből válogattam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.